Jó estét kívánunk mindenkinek! Szép estét kívánunk mindenkinek! Legyünk egészségesek és bátrak, de azért vigyázzunk magunkra. Ne menjünk társaságba, de itt a Facebookon, a virtuális tanházban közösen tanulhatunk. Ma este sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki velünk tart most már 77. vagy 78. alkalommal a napi Talmud tanulásban, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódnak be a virtuális tanház programba, amit ma este indítottunk. Minden este 2 órát lehet tanulni. Micsoda fantasztikus lehetőség. Soha korábban ilyen nem volt. Már is hálát adhatunk ennek a vírusos helyzetnek. Egy kis jó, ami a rosszból következik. Úgyhogy szombat este és vasárnap este mi is be fogunk kapcsolódni a Talmud tanulással a virtuális tanházba. Amúgy pedig folytatjuk a tanulást a szokásos időben reggel 8:30-9. Mindenki, aki itt van velünk, az sok szeretettel köszöntjük. Rögtön hozzá is látunk a tanulásra, csak előtte jelezzétek, hogy jó a vétel, lehet hallani, lehet látni. Mindenki itt van. És előre szeretném jelezni mindazoknak, akik nem tartottak eddig velünk, de azoknak is, akik eddig velünk tartottak a Talmud tanulásban, hogy ma este egy igen komplikált, igen nehéz témát fogunk tanulni. A Sábát traktátus 16-os lapján a tisztaság és tisztátlanság törvényeivel kapcsolatos törvényeket tanuljuk, és ennek kapcsán is arról beszélünk most már 3. vagy 4. napja, hogy Hananya ben Hiszkiáhu úgy találta, hogy Ezékiel könyve problematikus. Miért problematikus? Mert több olyan idézet is van Ezékiel könyvében, ami nagyon nehezen értelmezhető, és első látásra úgy tűnik, mintha szembe menne, mintha ellentétes lenne azzal, ami a Tórában, Mózes 5 könyvében található. És ezért Hananya ben Hiszkiáhu úgy döntött, hogy az ő feladata ezt a ellentmondást, ezeket az ellentmondásokat egy jó kommentárral feloldani, és fölment a padlásra, és ott a padláson ülve magyarázta, írta a kommentárt ehhez a Ezékiel könyvéhez. De hát az ő társaságát nehezen tudták pótolni az akkori rabbik, és akkor még nem volt ilyen fantasztikus lehetőség, mint manapság a Facebookkal és az internettel. Úgyhogy felfel jártak hozzá a padrásra, hogy különböző törvényeket, különböző rendeleteket ott beszéljenek át, ott beszéljenek végig. És így történt, hogy Sámály és Hillel tanítványai, a híres Bét Sámály és Bét Hillel ugyancsak fölmentek a padlásra, és egy alkalom, amikor ott együtt voltak, 18 rendeletet hoztak egy nap. 18 rendeletet. Ez a 18 rendelet, ez főleg olyan elővigyázatossági rendelet volt, ami valamilyen módon a tisztaság és a tisztátalanság szabályaival volt kapcsolatos, de voltak benne olyan elővigyázatossági szabályok is, amelyek a szombattal kapcsolatosak, mint például az, amit mi is tanultunk a mi misnánkban, hogy ha az ember ne olvasson egy lámpásnál, nehogy a lámpást, az olajlámpást megdöntse, hogy több fénye legyen. És ezzel szombatot szegjen, hiszen ha fokozzuk a fényét a lámpásnak, az olyan, mintha tüzet raktunk volna. Ha csökkentjük a fényét a lámpásnak, akkor az olyan, mintha kioltottuk volna a tüzet. Így jutottunk el ez a 18 rendelethez, és ennek a 18 rendeletnek a nagyobbik része a tisztaság és a tisztátlanság szabályaival foglalkozik. Arról is beszéltünk tegnap, hogy bár a legközismertebb vitapáros a Talmudban, több mint 300 vitájuk van, ez Bét Sámály és Bét Hillel, de ez a félreértések elkerülése véget, nem maga Sámály és Hillel, hanem Bét Sámály és Bét Hillel. Sámály és Hillel iskolái, de maguk Sámály és Hillel összesen 3 dologban vitatkoztak, és erről a 3 vitáról volt szó tegnap. Ma viszont folytatjuk azt, hogy miről is volt ez a 18 rendelet, amit hoztak Sámai és Hillel tanítványai Hananya ben Chizkiáhu padlásán, és folytatjuk a tegnap nem befejezett témát a 15-ös lap alján, ahol arról volt szó, hogy az üveg edény is tisztátalanná válhat. Hogy pontosan miről van szó, egy gyors kis felfrissítése a tegnap tanultaknak. Ugye a tisztaság, tisztátalanság szabályáról itt beszélünk, ma kicsit kevésbé aktuálisak. Tulajdonképpen egyetlen olyan dolog van, ahol majdnem azt mondhatjuk, hogy egyetlen olyan dolog van, ahol a tisztaság, tisztátalanság szabályai számítanak. Ez a halotti tisztátalanság és a nők esetén a havi ciklusnak a tisztátalansága. Ugye a halotti tisztátalanság annyiból számít manapság, hogy egy kohanita, egy kohén nem mehet be a temetőbe, nem érintkezhet egy halotta, számára tilos a halotti tisztátalanság. A nők ciklusának a tisztátalansága meg abból a szempontból számít, hogy ebben az időben tilos házas életet élni, egészen a 7 tiszta nap elteltéig, és addig, amíg alá nem merülnek a mikvébe, és ezzel megtisztulnak. De az ókori időben ennek a tisztaság, tisztátalanságnak volt egy másik, ma már kevéssé ismert jelentősége. Jelesül az, hogy az, aki tisztátalan lett, és tisztátalan lehetett, akár az, aki halottal érintkezett, akár az, aki ciklusos volt, akár az, akinek valamilyen folyásos betegsége volt, akár az, aki valamilyen csúszómászót érintett meg, akár az, aki megérintett valamilyen állattetemet, az, aki ilyen mód tisztátalan lett, annak tilos volt trumát ennie. A truma ugye a szent étel, amit a kohaniták kaptak, és az a truma, ami megérintette ezeket, ugyancsak tisztátalan lett, és hogyha tisztátalan lett, akkor meg kellett semmisíteni, el kellett égetni. Ezek a tisztátalansági szabályok, ezek igencsak bonyolultak és komplikáltak, már elég sok mindent megtanultunk belőlük, de ma egy kicsit részletesebben az edényeknek a tisztátalanságáról lesz szó. Az edények kapcsán azt olvassuk, ez egy tórai törvény, hogy az edények maguk is tisztátalanná válhatnak, például egy halott érintése által, de különböző edények különböző módon válnak tisztátalanná, és különböző módon tudnak felszabadulni a tisztátalanság alól. Itt alapvetően a Tóra kétféle edényt különböztet meg egymástól, a fémedényeket és a cserépedényeket. A cserépedényeknél az az előírás, hogy a cserépedény az a külsejét, hogyha megérinti valami, mondjuk a külső falát megérinti, a külső fala érintkezik egy halottal, akkor az nem teszi tisztátalanná. Ha viszont belekerül, még ha nem is érinti meg, de belekerül valami, ami tisztátalan, akkor az tisztátalanná teszi. Ezzel szemben a fémedény az akkor is tisztátalanná válik, hogyha a külsejét érinti valami. Ez egy kicsit logikus is, és van egy párhuzam a kóserság szabályaival is, ugyanis a fémedény sokkal könnyebben tudja magába szívni azt az ízt, azt az aromát, amit megérint, akkor is, hogyha a külsejével érintkezik. Ez az egyik szabály. A másik fontos szabály az az, hogy a cserépedény az nem megtisztítható azáltal, hogy a mikvébe kerül, csak azáltal tisztítható meg, hogyha széttörjük, hogyha elveszti az eredeti edény mi voltál. Most ha széttörtek egy cserépedényt, akkor ez tiszta lesz. A darabjait azt lehet már használni, mert az már nem az eredeti cserépedénynek nincs meg a jobb folytonosság az eredeti cserépedénye. Ezzel szemben egy fémedénynél, hogyha egy fémedényt egyrészt meg lehet tisztítani a mikvével, hogyha elviszik a rituális fürdőbe, és meg lehet tisztítani ugyancsak azzal, hogyha mondjuk kiukasztjuk, vagy széttörjük, hasonlóan ahhoz, mint ahogy a cserépedénynél is ez egy megoldás. Még egyszer mondom, ezek olyan szabályok, amiket ma inkább csak a tóratanulás, az önzetlen tóratanulás kedvéért beszélünk végig, mert kevéssé van jelentőségük, hiszen a truma fogyasztása az manapság nem egy szokványos dolog. Nos, tehát, és itt felmerült a kérdés, hogy mi a helyzet az üveggel. Minek számít az üveg? Most alapvetően az üvegedény az nem lenne tisztátalan, nincs megemlítve így a Tórában. A rabik mégis úgy határoztak, hogy az üvegedény legyen olyan, mint a cserépedény. Miért? Erről tanultunk tegnap, azért, mert a cserépedényhez hasonlóan az üvegedény is a földből, a homokból készül, és így megvan a párhuzam a cserépedénnyel. De azt kérdezi a Talmud, hogyha tényleg azt mondjuk, hogy a rabbik az üvegedényt a cserépedényhez hasonlították, és akkor ez úgy tartozik a témánkhoz, hogy ez lenne az egyike a 18 rendeletnek, amit Sámály és Hillel tanítványai Hananya ben Hiszkiáhu padlásán hoztak, akkor ha ez igaz, hogy a cserépedényhez hasonlít az üvegedény, akkor miért van az, hogy az üvegedény nem válik tisztátalanná azáltal, hogyha valami... Nem. Akkor miért van az, hogy az üvegedény tisztátalanná válik azáltal, hogyha valami a falát kívülről érinti? Az előbb azt mondtuk, hogy a cserépedény és a fémedény közötti különbség az az, hogy a cserépedény az nem válik tisztátalanná azáltal, hogy valami a külső falát érinti, a fémedény pedig igen. És mégis azt látjuk, hogy az üvegedény is tisztátalanná válik azáltal, hogy valami a külső falát érinti, pedig az előbb azt mondtuk, hogy az üvegedény és a cserépedény között egyenlőséget tettek a rabbik. El ami át a löjli támú meg a bon. Ha tényleg így van, hogy a cserépedényhez hasonlít az üvegedény, akkor miért ne, akkor miért mondjuk azt, hogy tisztátalanná válik az üvegedény akkor, hogyha valami megérinti a falát? Azt látjuk, hogy az üvegedény ebben nem egyenlő a cserépedénye. Alma, de tnám, klejher, esz, klej, neszer, tumaszon, sava, mi támin, mávi rejjem, mi támin, mávi rejjem, én mi támin, még a bejjem, surasszom, mi tároszom. Azt tanultuk, hogy a cserépedény és a neszeredény, hogy mi ez a neszer, ez egy milyen anyag, ezzel kapcsolatban itt a kommentárok különböző véleményen vannak, de ez valamilyen hasonló, valamilyen föld, vagy van ilyen félig, ilyen fehér kő, vagy valamilyen cserépedényhez hasonló edény. Mindenképpen most a cserépedényről, ha beszélünk, a cserépedénynél az az előírás, hogy az akkor válik tisztátalanná, ha bekerül valami, de hogyha valami a külső falát érinti, akkor nem válik tisztátalanná. Most ugye mit látunk ebből, hogy csak a cserépedényről mondták ezt a bölcsek, az üvegedényről nem. Ha viszont ez így van, akkor ez nem stimmel az, amit korábban mondtunk, hogy a cserép és az üvegedény között egyenlőséget tettek a rabbik. Amri kivende kinis távru és lemtakonna, sem viunökeri máthoz. Én azt mondja, Talmud, az üvegedény az egy kicsit olyan, mint a cserépedény, egy kicsit olyan, mint a fémedény. Olyan, mint a cserépedény. Abból a szempontból, hogy ha széttörjük, az az egyetlen módja a megtisztításának a széttörése, ugye a cserépedényhez hasonlóan. Ugyanakkor pedig abból a szempontból, hogy hogyan tud tisztátalanná válni, nem csak úgy tud tisztátalanná válni, mint a cserépedény, hogy a belsejéből, hanem akkor is, hogyha a külső falát érinti valami, mi tisztátalan. Erre azt mondja a Talmud, előbb át a jászorotum azt mondja, sannak klémáthoz, de tnán klém átkoz, pső tejem, mekább lejem, tmejem, nisbörült a háru, hazarva azt mondja, kényi hazarvatom, azt mondja, sana. Azt mondja, de itt van egy másik probléma. Akkor, hogyha most oda-vissza dobáljuk az üvegedényt. Az előbb azt mondtuk, az üvegedény olyan, mint a cserép. Utána azt mondjuk, hogy az üvegedény mégse teljesen olyan, mint a cserép, mert ugyan olyan, mint a cserép abból a szempontból, hogy az egyetlen megtisztítási formája az a széttörése. De a másik oldalon meg olyan, mint a fémedény, mert a fémedényhez meg abban hasonlít, hogy kívülről is tisztátalanná tud válni. Akkor viszont van egy harmadik kérdés, hogy miért nem hasonló abban is a fémedényhez, hogyha egyszer széttörték és újra kijavították, akkor a régi tisztátalanságát is visszahozza. Oké, miről van szó? Ha van egy edény, és az edény tisztátalan lett, ha cserépedényről, ha fémedényről beszélünk, azzal, hogyha széttöröm az edényt, az elveszti az eredeti identitását, és elveszti az eredeti tisztátalanságát, a darabjait lehet használni, és nem tisztátalanok. Mi a helyzet, hogyha újra a széttört darabokat összeforrasztom? akkor a halacha az az, hogy ha a cserépedényről beszélek, a cserépedény nem lehet normálisan összeforrasztani, ez, hogyha mégis vagy összetákolom, az a cserépedény nem fogja újra fölvenni a régi tisztátalanságát, hanem csak mostantól tud tisztátalanná válni. Egy új identitást kap. Ezzel szemben a fémedény, hogyha a fémedényt újra összeforrasztom, a rabbik azt mondták, hogy vegye elő, akkor ha újra összeforrasztott, már az tulajdonképpen visszanyerte az eredeti identitását, és akkor az eredeti tisztátalansága is újra megkeletkeztetik. Ha ez pedig így van, akkor az üvegedénynél miért nem mondom ugyanezt? Azt tanuljuk. Azt tanultuk, hogy a bőr edény, a fa edény, a csontból készült edény és az üvegből készült edény, ezek mind olyanok, hogy ha tisztátalanná váltak, és eltörték őket, akkor és aztán újra összetákolták őket, akkor visszamenőleg már nem válnak tisztátalanná, az eredeti tisztátalanságokat nem nyerik újra vissza, hanem csak mostantól tudnak megint tisztátalanná válni. Most, hogyha ez akkor így van, akkor azt látjuk, hogy az üvegedény mégsem vett egyenlő teljesen a fémedénnyel. El azt mondja, Talmud, Tumas Kleisz Huchiz Drabonon, Tumas Sano Drabonon. Azt mondja, Talmud, miért? Szóval, mert önmagában az, hogy az üvegedény az váljon tisztátalanná, az egy rabbinikus törvény. Ugye a Tórában nem szerepel sem az üvegedény, sem pedig a... nem szerepel az üvegedény. Ugye mi szerepel? A fémedény és a cserépedény. És a rabbik voltak az, akik azt mondták, hogy az üvegedény is váljon tisztátalanná. Szóval akkor az üvegedény tisztátalansága az egy rabbinikus szabály. Az is egy rabbinikus szabály, hogy a fémedény esetében, hogyha hiába lett széttörve vagy kiukasztva, újra összeforrasztják, akkor nyerje vissza az eredeti tisztátalanságát. Ez is egy rabbinikus szabály. És két, van olyan alapszabály, vagy alaptézis, hogy két rabbinikus szabályt nem lehet egymásra halmozni. A rabbinikus szabályok lényege az elővigyázatosság. Olyannyira elővigyázatosnak lenni, hogy két szabály egymást védjék, olyan nincs. És ezért, mivel az üvegedény, az önmagában az, hogy tisztátalan legyen, az egy rabbinikus szabály, ezért azt, hogy még azt is belevegyük, hogyha a üvegedény ki lett lyukasztva, vagy el lett törve, és utána össze lett rakva, akkor nyerje vissza az eredeti tisztátalanságát, mint ahogy a fémedénynél ez megtörténik, azt már nem fogjuk mondani, mert az túlzás lenne, hogy két rabbinikus szabályt halmozzunk egymásra. Tumadal rájsza hiszbora bonantuma, mert tumadal a bonan laja hiszbora bonantuma. Ha egy tórai tisztátalanságról van szó, akkor a tórai tisztátalanság esetén, mint például a fémedénynél, a rabbik hozhatnak egy elővigyázatossági szabályt, hogyha szét lett törve az edény, és újra össze lett rakva, akkor nyerje vissza az eredeti tisztátalanságát. De egy rabbinikus tisztátalanságnál, mint az üvegedény, ami önmagában az, hogy tisztátalanná válik, az egy rabbinikus szabály, ott nem lehet mondani még egy rabbinikus szabályt, hogy akkor az nyerje vissza a tisztátalanságát, hogyha szélet törve és újra össze lett rakva. Azt mondja erre a Talmud, sütéjen mi a letáma? De ha a sütéklén mátkozda a rájszínén, ha avdibőr a balon, hát kérde, aki a hékdő lisztre felállít, rúmöm a kacsim. A probléma az az, és ezzel be is fejezzük nagyjából, még nem teljesen, majdnem ezt a problémát, hogy az előbb említett mistában az is van, hogy a sütéklész huchis, a lapos üvegedény az nem tud tisztátalanná válni. Miről van szó? Egy újabb szabály a tisztaság, tisztátalanság szabályai között, hogy alapvetően mi számít edénynek? Mondjuk ez edénynek számít, miért? Mert ebben van egy clay kibul. Ebben van egy olyan felület, ami be tud fogadni, ami fogni tud. Egy egyszerű lapom, az nem tud semmit fogni, az egy tálca mondjuk maximum. És erre az a szabály, hogy egy egyszerű lap, ami nincs clay kibul, az, ha fémedény, akkor az is számít, mert egy fém tud ilyen módon tálca lenni. De azt mondja a misna, hogy ha egy mondjuk csont, bőr, fa vagy üvegből készült edény, az nem edény, hogyha nincsen benne egy befogadó rész, hanem egy sima lap. Most, hogyha ez a helyzet, akkor megint csak oda térünk vissza, hogy miért mondta azt, hogy az üvegedény olyan, mint a fémedény. Egyenlőség van a kettő között. És itt az előbb említett brájtában mégis azt tanultuk, hogy az üvegedény pontosan úgy, mint ahogy a fa, a csont, vagy a bőredény esetében, ha nincsen egy befogadó része, akkor az nem tud tisztátalanná válni. Akkor mégsem egyenlő a fémmel, mert a fémnél az egyszerű lap, az egyszerű tálca is tisztátalan lesz. Ez azt mondja, a Talmud, igen, Avdubéra van, hát kéne a rabbi direkt ezt a részét kihagyták, és azt mondták, ebben már ne legyen olyan, mint a fémedény. Miért? Ne legyen félreértés, az emberek ne gondolják azt, hogy egy tisztátalan, ilyen tisztátalan edény, ami mondjuk üvegedény, ami tisztátalan lett, az, ha megérinti a trumát, akkor a trumát el kell égetni, meg kell semmisíteni. Ugye beszéltünk róla tegnap, most nem tudjuk a részleteiben újra végvenni, de azt mondtuk, hogy egy olyan tisztátalanság, ami egy tórai tisztátalanság, ha megérinti a trumát, akkor a trumát meg kell semmisíteni, el kell égetni, hogyha ez csak egy rabbinikus tisztátalanság, akkor csak félre kell rakni. És itt a rabbik ezért akartak minket figyelmeztetni, vagy mutatni, hogy ez nem egy tórai tisztátalanság, az üvegedény tisztátalansága, hanem csak egy rabbinikus. De vásion már, öjlöm, klej, herezdom, und a káselach, lőjre támon migabon, hajlő nire töjjöjjke várj. De vásionnak van egy nagyon szép magyarázat, és ezzel zárja le a üvegedény problémáját. Mi volt az eredeti kérdésünk az üvegedénnyel? Eredetileg azzal kezdtük, hogy az üvegedény olyan, mint a cserépedény. Erre azt kérdezik, milyen szempontból? Abban a szempontból, hogy a cserépedény ugyanúgy, ahogy nem lehet megtisztítani a mikve által, hanem csak azáltal széttörik, ugyanígy az üvegedény is csak azáltal válik tisztává, ha egyszer tisztátalan lehet, hogyha széttörik. Oké. És erre azt kérdezte a Talmud, de akkor miért ne legyen? Akkor miért látjuk azt, hogy az üvegedény kívülről is tisztátalanná válik, amikor a cserépedény nem tud kívülről tisztátalanná válni? Ravási azt mondja, zseniális választ. Azt mondja, Ravási azért válik kívülről tisztátalan az üvegedény, mert egy üvegedény, mint mondjuk ez a műanyag, az átlátszó, és ha valami kívülről hozzáér, akkor az olyan, mintha benne lenne. Úgy néz ki, mintha benne lenne. És ezért a rabbik azt mondták, ebből a szempontból nem olyan, mint a cserép, hanem ebből a szempontból akkor is tisztátalanná válik, ha valami kívülre lenne hozzá, és nem, nincsen benne. Oké. Okay. A 18 rendelet között, amiről beszéltünk, volt a következő is. Említettünk tegnap előtt. Simon ben Shetach tiken ksuba le isha ve gazer tumak leit matchas. Simon ben Shetach hozta azt a határozatot, hogy a nőknek ketubát kell adni. Ugye ez a házassági szerződés tulajdonképpen, amit a mai napig a zsidó esküvőnek egy fontos része, hogy az asszony jogait védjük, ezért az esküvő során írunk egy ketubát, amiben benne van az, hogy a férfinek mi mindennel kötelessége ellátni az asszonyt, illetve hogy mennyi kártérítést kell fizetnie akkor, hogyha elválna az asszonytól, hogy ezzel visszatartsuk, az ne legyen, ne túl könnyelműen akarjon válni. Ez tehát a ketuba. És a másik azt mondta, Simon ben Shetach határozta úgy, hogy a fémedények tisztátalanok. Erre azt mondja a Talmud, klémáthoz, de a rájszaninhu. Miért kellett ilyen határozatot hozni, hogy a fémedények tisztátalanok legyenek? Akkor a fémedények tisztátlansága az egy tórai törvény. Ahogy írva van Mózes 4. könyvében, amikor a zsidók harcoltak a midjanitáktól, és egybegyűjtötték a zsákmányt, és a zsákmányban voltak mindenféle edények, akkor a Tóra azt mondta, hát ez a hávet, a keszeb, hogy az arany, az ezüst, a réz, a acél, a fém edények, az ólomedények, ezek mind-mind a vízben, azok tisztátalanok, és a vízben, a mikvében lehet megtisztítani őket. Akkor ez egy konkrét törvény, ami benne van a Tórában. Ez nem kell, ehhez nem kellett volna Simon ben Shetachnak elrendelnie. Ez benne van a Tórában. Elői nicrach, ha előle tumma, és sajnod, amerem júda, amere rá, mászom és elcélna, málak, és asszom istenem, na, tímpon kolka lea, usvar asszom, en szan, na, cajre, fed itchan, azt menkeni, ha dasom, amere, ha mi jákszatom, hogy a sajnod. Azt mondja, talán igen. Pontosan erről van szó. Igazad van, hogy a fémedény maga, az, hogy a fémedény tisztátalanná válik, az egy tórai törvény. A tórában benne van, hogy a fémedény tisztátalanná válik. Mi az a törvény, mi az az előírás, az az elővigyázatossági szabály, amit a rabbik hoztak, Simon ben Setá hozott a fémedénnyel kapcsolatban, az, amit az előbb említettünk, jelesül az, hogyha a fémedény eltört, akkor elveszti a tóra szerint a tisztátalanságát. Ha újra összeeszkábálom a fémedényt, akkor az elvileg egy új edény lenne. A rabbik mégis azt mondták, hogy nyerje vissza az eredeti tisztátalanságát, az eredeti identitását így nyerje vissza. Honnan jött ez a szabály? Hogy egyszer Ciona Malka, aki, ha jól emlékszem, Janai királynak, a gonosz Janai királynak volt a felesége, és egyben Simon ben Setáchnak volt a testvére, és ez egy nem kifejezetten jóindulatú asszonyság volt. Egyszer az összes edénye tisztátalan volt, és a fiának akart egy ünnepséget csinálni erre. Mit csinált? Kitalálta, hogy na, legegyszerűbb, nem akarta megvárni az előírást. Az előírás szerint, hogyha egy edény tisztátalan, még egyszer mondom azoknak, akik most kapcsoltak be, ezek ókori szabályok, tehát az jelenleg nem vonatkozik, mert ez csak arra vonatkozik, hogy a trumát tisztátalanná teszi el. De mindenképpen az eredeti szabály szerint, hogyha a halott érintkezett az edénnyel, akkor el kellett vinni a mikvébe, és ugyanúgy, mint a halott megtisztulás, a halottal való személyes érintkezés után, a mikvé után 7 napot kellett várni, ugyanígy az edénynél kellett várni 7 napot. Most Ciona Málkának az volt a problémája, hogy ő neki nem volt ideje 7 napot várni, és ezért azt mondta, hogy olyan egyszerű. Összetörte az összes edényét, kiukasztotta, összetörte, elvitte a kovácshoz, és újra csináltatta az edényeit. És akkor ezzel azt mondta, nézd meg, széttörtem, elvesztettük el. Egy ilyen kiskaput keresett. Elvesztették a tisztátlanságot, újra csináltam, és minden jó. Erre rabbik azt mondták, nem. Mostantól hozunk egy olyan szabályt, ne essen ezzel játszani, hogyha eltörted az edényt, és újra csináltad a fémedény esetén, akkor visszanyeri az eredeti tisztátalanságát. My time-a. Miért hoztak ilyen szigorú elővigyázatossági szabályt? Misum geder mei hátosz noguba. Azt mondja, azért, mert nem akarták, hogy elfelejtődjön a 7 napos várásnak a törvénye. Az a törvény, hogyha valaki tisztátalanná válik, akkor ráhintik a vörös tehénnek a vizét, hambaiban a kevert vizet, és 7 napot kell várni, és ugyanígy az edénynél is 7 napot kell várni. Az egész halotti tisztátalanságnak a 7 napos megvárása ne felejtődjön el. Ha mindenki ezt csinálná, akkor azt látnak, akkor nem olyan szigorú ez az egész 7 nap, lehet rögtön meg feloldani a tisztátalanságot. Erre azt mondja, Nihala Manda Amar Loi le halatum és Amri le tumes a mézbil vádamru sápr, a Manda Amar halatum és Máik a lemény. Azt mondja, hogy jó, ez egy jó válasz akkor, hogyha abból indulunk ki, hogy ez a elővigyázatossági szabály, hogyha a fémedény tisztátalan lett, és eltörtem, és utána újra összeeszkábáltam, akkor a fém akkor visszanyeri az eredeti tisztátalanságát. Ez csak arra a tisztátalanságra vonatkozik, ami a halotti tisztátalanság, de ha valami más által lett tisztátalan, mondjuk egy csúszómászó érintése által, ahol nem kéne 7 napot várni, ott nem hoznánk ezt a szabályt, akkor ez rendben van. De mi van azzal, ha abból indulunk ki, hogy ezt a szabályt, hogy a tisztátalanságot, az eredeti tisztátalanságot, az újra eszkábált fémedényt visszanyeri, ez nem csak a halotti tisztátalanságra, hanem mindenféle tisztátalanságra vonatkozik. Akkor itt nem lehet azt mondani, hogy azért hozták ezt a törvényt, hogy ne felejtődjön el a halotti tisztátalansággal kapcsolat 7 napos megtisztulás, mert nem csak a halotti tisztátalansággal kapcsolatban hozták ezt a törvényt. Amara bája egzére sem olik venne a big data a rossz. Azt mondta, a bája azért, mert nem akarták, hogy ezzel játszanak az emberek. Mert mit lehetett volna csinálni? Azt mondja, csak annyi kell, hogy szét kell törni az edényen, csinálj egy kis lyukat az edényen. Csinálj egy kis lyukat, és már is megoldotta a problémát. Kis lyuk, utána befoltozza a kis lyukat, és kész. Pedig ez a kis lyuk, ez nem is számítana széttörésnek. Itt azt mondjuk, hogy azzal veszti el az edény, az identitását, a széttöri. Itt nem is törnék szét, hanem csak kis lyukat csinálna, mert ez, és ezt akarták elkerülni. Rava mág, zére semmi jönnő, filabász jönnő, ajlalap. Azt mondja, a Talmud, és a Rava szerint pedig, azért hozták ezt a szigorú szabályt, az emberek ne essenek abba a téfitbe, hogy nem kell megvárni a 7 napot. Mit lát az átlagember? Azt látja, hogy itt van egy tisztátalan edény. És látja, hogy a jánkele már másnap eszik belőle. Ő nem tudja azt, hogy azért eszik belőle, mert ő közben széttörte és újra eszkáválta, és kihasználta ezt a kiskaput, hogy az újra eszkábált edény az nem nyeri vissza az eredeti identitását, hanem azt fogja hinni, hogy elvitte a mikvébe, megmerítette, tiszta lett, és nem kell ezek szerint megvárni a 7 napot. És ezt nehogy ez a félértés legyen, ezért hozták ezt a szigorú szabályt. Máj benájú, mi a különbség a Báje és Rove magyarázata között, hogy az egyik szerint azért hozták, hogy nehogy hozzon egy kis lyukkal próbálja megoldani, az edényen végez egy kis lyukat, csinálj egy kis lyukat, és ezzel oldja meg. A másik pedig, hogy nehogy azt gondolják, hogy nehogy az ember azt gondolja, hogy nem kell 7 napot várni. Azt mondja, az van mi a különbség kettő között, az, hogy mivel akkor, hogyha valaki teljesen beolvasztotta az edényét. Akkor senki nem fogja azt gondolni, amikor meglátja az új edényt, hogy ez a régi edény. És az sem fog fölmerülni benne, hogy esetleg nem kell megvárni a 7 napot. Oké. Akkor ezzel még vettük most a fémedény, üvegedény, cserépedény, ezeknek a problémáját, és ami a 18 rendelethez tartozik, amelyet Hananya ben Hiszkiáhu padlásán hoztak Sámály és Hillel tanítványai. Most a tanulunk a következő, még holnap is, de még a következő hátralevő részben, arról fog beszélni, hogy milyen rendeleteket hoztak még, mi volt még része ennek a 18 rendeletnek. Midoch Máihi, de nána, miach kénim táhsz a cín, milyen más rendeletek voltak még? Azt mondja, a Talmud mit fog mondani? Aki velünk volt tegnap, az tudja, hogy tanultuk tegnap, hogy volt egy olyan, az egyik vitás kérdés Sámály és Hillel között, van egy mikve. A mikvenek ugye a lényege, hogy természetes vízből van. A természetes víz, mitől természetes víz? Hogy össze van gyűjtve a víz. A rabbik azt mondták, ez az összegyűjtött víz, és csak akkor számít összegyűjtött víznek, ha nem egy edényben van összegyűjtve, hanem egy tóban, egy gödörben, egy kútban, és így tovább, és így tovább. Az ott összegyűjtött víz, az számít mikvének. Ha valami víz már belekerült egy edénybe, az máim se uvim. Az már edénybe gyűjtött víz, az már nem természetes víz, elvesztette a természetes víz, mi voltál. Ha megvan a minimum mennyisége a mikvének, ami 40 szál víz, az körülbelül 200 liter víz, akkor ha ennél már több víz van, természetes víz egy helyen, mondjuk egy medencében, akkor bármennyi máim se uvimot, bármennyi nem természetes vizet hozzátöltök, akkor az a víz nem veszti el a természetes víz jellegét. De ha nem volt meg ez a minimum mennyiség, nem volt meg a 40 szeá, 200 liter, akkor ha hozzátöltök máim se uvimot, nem természetes vizet, akkor az a víz, ami már ott volt a gödörben, az is elveszti a természetes víz jellegét. És a kérdés az volt, hogy mennyi az a nem természetes víz, amitől már elveszti ezt a jellegét, és ezen vitatkozott Hillel, Sámály és a rabbik. Hillel azt mondta káv, nem, Sámály azt mondta, hogy egy káv víz, Hillel azt mondta, hogy két káv víz, és a rabbik azt mondták, hogy másfél káv víz. Oké, mindenki, 3 liter, 1 liter, vagy 2 liter, nagyjából ez a különbség. Most a kérdés az, hogy mi van akkor, ha van itt egy mikve. Itt van egy pohár. A pohárba beleöntöm a vizet, és a víz átmegy a mikvébe a pohárból. Akkor a pohárból menő víz, az nem természetes víz, akkor az elrontja a természetes vizet. De mivel akkor, hogyha én nem szándékosan tettem a pohárba a vizet, hanem mondjuk az ereszről belecsöpögött a víz a pohárba, és onnan ment tovább, akkor ez olyan víz, amit én akartam, hogy összegyűjjön a pohárba? Mert ha igen, akkor ez már egy nem természetes víz, és ezzel ha átmegy a mikvébe, az elveszti a természetes víz jellegét. Vagy ez egy olyan, mivel én nem akartam, hogy ebben összegyűjön, csak véletlenül így adódott, hogy ott hagytam az eresz alatt a poharat, nem tudtam, hogy esni fog az eső, ott hagytam az eresz alatt a poharat, akkor ha ez tovább csöpög a mikvébe, akkor ez nem probléma. Akkor ez az, amiről most tanulni fogunk. Nem, niach kénim táhszacinél a kábelben még semmi, mechot kénim dőni, mechot kénim táni. Ha valaki az eresz alatt hagyja az edényét, és hogy belemenjen az esővíz, azért hagyja ott, hogy belemenjen az esővíz, akkor mindegy, hogy az az edény, az kis edény, vagy nagy edény. a finukliád, a vanimukliád, amukliád, gladim, és mindegy, hogy miből van az edény. Ha is nem eszem ikve, akkor abból az az edény, ebben, ami összegyűlt víz, az elvesztette a természetes jellegét, és ezért, hogyha az belemegy a mikvébe, akkor az elveszti ugyancsak a természetes jellegét. Azt mondja a Talmud, azt mondja a Misna, echadam a niach, echadasaihiach, divrébe sámáj. Bés sámáj szerint mindegy, hogy direkt raktam oda az edényt az eresz alá, vagy csak ott felejtettem az eresz alatt. Bés hillel, mert a hárimesaihiach. Bés hillel, az megengedem, és azt mondja, nem. Csak akkor veszti el a természetes jellegét ez a víz, és rontja el a mikvét is, amiben átcsöpök, ha én direkt hagytam ott a poharat, de csak ott felejtettem a poharat, akkor nem. Amarabi Meir, Nimnu, Verávó, Bés Samály, Albe is Hillel, és a végén, azt mondja Rabi Meir, a végén Bés Samály tanítványai többen voltak, mint Bés Hillel, és azért az lett a törvény, hogy ha ott is felejtettem az edényt az eresz alatt, akkor is a víz, ami beleesett, és utána tovább csöpögött a mikvébe, elrontja a mikvének a természetes jellegét. Umoyni Bés Samály, Bés Hiák, Bés Hatszén, Bés Huttahaj, azt mondja, de Bés Samály abból a szempontból ugyancsak megengedő, hogyha nem az eresz alatt hagytam az poharat, hanem kint hagytam a udvaron a poharat, és beleesett az eső, az tényleg olyasmi, amire nem számíthattam, ha nem szándékosan tettem oda, hanem csak úgy beleesett az eső, akkor az nem olyasmi, amire számíthattam, és ezért, hogyha abból átcsöpög a víz a mikvébe, akkor az nem veszti el a természetes jellegét. Amarab Jöjszi, a Dain, Machlai, közben még könyvmai medesz, Rabbi Jöjszi azt mondta, hogy hiába Rabbi Meir szerint a végén Bés Samály tanítványai többen voltak, mint Bés Hillel, és ezért Bés Samály lett a törvény, de Rabbi Jöjszi szerint nem. A vita az továbbra is fennáll. A vita nem múlt el. Oké. Amarab Sársad Vére Ráv Amri HaKöl Aymdim Mákol Maidim Sinicham Sász Kisú Ravim Tmeim Sász Pizú Ravim Divrákkal Tehérim Lőj nechlekkal, és én nincs, és az kisú ravim, spázol, hogy hazmész, kássó, másszor, hogy batlamak sávta, másszor, hogy batlamak sávta. De a sársa még egy csavart hoz a történetbe, és azt mondja, az előbb azt mondtuk, hogy ha kihagytad az udvaron, akkor mindenki egyetért, hogy nem akartad, nem azért hagytad kint, hogy ott a víz belemenjen, és ezért, ha belement a víz, akkor az nem veszti el a természetes jellegét. Azt mondja, hogy a sársa, ez csak akkor van így, hogyha nem voltak felhők az égen, amikor kiraktad. Ha voltak felhők az égen, akkor számíthattál rá, hogy lesz eső. És ha kiraktad, akkor igenis örülsz neki, hogy abban összegyűlt az esővíz, és akkor igenis elvesztette a természetes jellegét. Mi van akkor, ha nem volt, ha akkor raktad ki, amikor voltak felhők, de utána elmentek a felhők, és utána újra visszajöttek a felhők, akkor azok a felhők, amik most jöttek ki, azok már nem az eredeti felhők, akkor az, hogy te eredetileg azért raktad ki, mert azt hitted, hogy eső lesz, de közben az ég az kitisztult, akkor az eredeti gondolatod megszűnte vagy sem, és erről van a vita Sámály és Hillel között. Oké, ule jöjjre, jöjjszív, de amár dálájmák lékez, bőm könyvmeim medesz, bacri lejhu. Oké, akkor bármi is legyen, ez a Meir szerint, végül is egyetértettek abban, hogy az eresz alatt, ha kirakod a poharat, és abba a pohárba belemegy az esővíz, és az belemegy a mikvébe, akkor az a mikvének a vizét tönkreteszi, ha a mikvében nincs meg az a minimum 40 szál, 200 liter víz, amiről tegnap beszéltünk. Akkor bárhogy is legyen, akkor így, ez így rendben van, de Rabbi Yossi azt mondta, hogy végül is nem értettek ebben egyet. Ha nem értettek ebben egyet, akkor ez nem lehet egyike a 18 szabálynak, amit hoztak az nap. Ugye azt mondtuk, hogy Bés Samály és Bés Hillel, Hanánya ben Hiszkiáhu padlásán hoztak 18 rendeletet. De akkor ez nem lehet egyik a rendeleteknek, mert végül is ebben nem állapodtak meg. Akkor Rabbi Yossi mivel fogja pótolni? Mit fog mondani? Mi az a rendelet, amit hoztak ehelyett? Amarab Nachman ben Yitzchak, Áv banoisz kutim nidoisz máris szaszam bejbe jöjjön gazru. Azt fogja erre mondani Rabbi Nachman ben Yitzchak, hogy van egy másik szabály, amit hoztak aznak. Mi ez a szabály? Hogy a kuti lányoknak, a kuti lányokat, még a kislányokat is a nida tisztátalanságaként ítéljük meg. Nida tisztátalanságával ítéljük meg. Miről van szó? Ugye Először is kezdjük magával a nidával. Ugye beleemlítettük a tanulás elején, és már többször is volt róla szó, hogy ma a nidának, a ciklusnak, a havi menzesznek a szabály az abla szempontból fontos, hogy a menzesz idején tilos a házas élet. De korábban, amikor a truma az még egy létező szent étel volt, akkor ha valaki ugyanúgy, ahogy a halottal érintkezett a truma, ugyanúgy, ha egy menzeszes nővel érintkezett a truma, akkor ugyanúgy tisztátalan lett. És a kérdés az az, hogy a kutik, kik azok a kutik, azok a somroniták, akiket a babiloni időben, a babiloni fogság idején telepítettek be Izrael területére. A mai naponig vannak somroniták, szamaritániusok. Nem sokan, egy pár százan még élnek Izraelben, akik félig magukra vették a zsidóságot, félig nem. És a rabbik között vita volt, hogy hogy tekintsük őket, zsidónak tekintsük, ne tekintsük zsidónak. Mi volt a probléma, hogy vannak szabályok, voltak szabályok, amiket nem vettek magukra. Most ők például a nidával kapcsolatban nem vették olyan szigorúkra maguk a szabályokat, mint a zsidók. És ezért a rabbik azt mondták, hogy azért akkor a biztonság kedvéért bármilyen kuti nő, az nidának számít. És ugyanúgy a nida tisztátalansága van rajta. Mindegy, hogy idős, fiatal, gyerek, lány. És ez az a törvény, ez az előgyártossági törvény, amit még aznap hoztak. Eddig tartott a 16-os lap. Köszönöm mindenkinek, aki velem tartott. A holnapi nap, ami reggel 7:30 fogjuk kezdeni, még mindig folytatni fogjuk ennek a 18 rendeletnek a felsorolását, és lesz benne még mindig a tisztaság, tisztátalansággal kapcsolatos szabály is, de már nem sok, és holnap vissza fogunk térni a szombat szabályaihoz, és mik azok a dolgok, amiket péntek délután lehet csinálni, nem lehet csinálni, mindenkit sok-sok szeretettel várunk, és amúgy pedig a esti virtuális Béta Midrás ezekben a hetekben, amikor mindenki az otthon karanténbe van ítélve, és otthon ülünk és unatkozunk, és ezért minden este tartjuk ezt az esti bétamidrást, az természetesen holnap este is izgalmasabb előadásokkal fog folytatódni. Mindenkit sok szeretettel várunk, és mindenkinek jó egészséget kívánunk, legyünk egészségesek, vigyázzunk!